a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünket fennállva kezdjük meg, ismételten a keresztség kiszolgáltatására készülünk most. A 329. dicséretünknek a második versét énekeljük, amely így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresztség jól ismert szereztetési igéjét hallgassuk meg, amint megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Még egy igeverset szeretnék felolvasni a János első leveléből, a második részből. A napi igénk hozza elénk a harmadik verset. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Kedves szülők, kedves keresztülők, a keresztség szereztetési ígéje nagyon sok szép gondolatot hoz elénk. Most azt a gondolatot szeretném kiemelni, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy tanítsátok őket az én parancsolataimra, hogy azt megtartsák. Ehhez kapcsolódik ez az igevers, amit még külön hozzáolvastam, ahol a parancsolat és az ismeret együtt jelenik meg, és ahol úgy beszél róla az ige, mint amely nagyon szorosan össze is kapcsolódik. Azt a szót, hogy parancs és parancsolat mi szeretjük kerülni. Félelmetes számunkra, hiszen valami olyasmit értünk mögötte, hogy egy szigorú ellentmondás, nem tűrő követelés jelenik meg az én életemmel szembe, amit teljesítenem kell. Akik voltak katonák, azok tudják, hogy mi az a parancs, és nem biztos, hogy az észszerű, de meg kell csinálni. Valahogy ez így beleivódik a lelkünkbe is, és amikor arról hallunk, hogy az Istennek a parancsolatai, vagy amikor azt olvasjuk az evangéliumokban, hogy Jézus azt parancsolta, akkor úgy nem nagyon értjük ezt a szót, hogy most akkor ez az, ez arról szól, hogy az Isten ellentmondást nem tűrő módon megkövetel valamit magának, vagy valami egészen más. Nyilván érezzük, hogy másnak kell lennie, és inkább így fogalmaznám most meg, hogy ha az Isten parancsolatairól gondolkozunk, akkor azok nyomatékos üzenetek természetesen, de az Isten szeretete van benne, az Isten féltőn szeretete van benne, olyan figyelmeztetésekben, amelyek a mi életutunkat meg tudják határozni. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk a parancsolatait. Induljunk el onnan, hogy valóban a gyermekeink is megismernek bennünket valamiből, méghozzá a parancsolatainkból. Legalábbis ők ezt így értelmezik, hogy mi vagyunk azok, akik irányítgatjuk őket, és ez nekik nem mindig tetszik. De az irányításunk alatt alakul ki bennük egy kép rólunk, hogy kik is vagyunk mi. Megismernek úgy minket, nem csak ők idegenek számunkra, hanem egy kicsit mi is idegenek vagyunk az ő számukra. Noha megérzik azt, hogy szeretettel fordulunk feléjük, megérzik azt, hogy tőlünk várhatják az ő életüknek a táplálását, automatikusan nyúlunk az édesanyánk után, amikor éhesek vagyunk, bújunk az édesapánk mögé akkor, amikor félelmekkel vagyunk tele, ez úgy ideegződik az életünkbe már születésünktől kezdve, de később azonban fontos lesz az, hogy hogyan ismertük meg őket, mennyire lehet bízni bennük, mennyire lehet számítani rájuk. És nyilván a szülő akkor végzi jól a nevelési és nevelői szolgálatát és feladatát, amikor ez ki is alakul ez a bizalom. Tudom, hogy ha mond valamit, a javamra mondja, akkor azt nekem jó lenne megtennem. Persze minden gyermekben és a felnőttben is megvan az az egészséges csökönyösség, amivel azért a határait megpróbálja feszegetni, és kipróbálni azt, hogy milyen az, amikor nem engedek a parancsnak. Vajon mi lesz a következménye? Van ebben egy kíváncsiság is, van ebben egyfajta gyerekcsintevés is, de aztán, ami igazán komoly, abban muszáj, hogy legyen egy olyan ember, vagy egy olyan emberpár mellettem, akinek a szavát el tudom fogadni. Egy gyermekkori emlékem van erről, és ezt sokan ismerik is talán a gyülekezetben, mert hasonlóképpen meg is élték, hogy mi nagyon sok komoly dolgot mondunk el a gyermekeinknek, de néha egy kicsit viccelődünk velük. És akkor a gyermek úgy elgondolkozik, látszik az arcán ez a gondterheltség, és aztán odafordul valaki más felé, és azt kérdezi, hogy ez most tényleg igaz. Néha nem tudják ők sem már elválasztani azt, hogy most oda kell figyelni arra, amit mondtam, vagy erre most nem kell odafigyelni. Ezért mondja Jézus azt, hogy tudatosabbá kell tennünk a gyermekeink nevelését, önmagunk nevelésével is. Az én parancsolataimat tartsátok meg. És hogyha valaki az Isten parancsolataira gondol, és annak a megtartására, akkor az csak úgy működik, hogyha tudom, hogy ki az az Isten, aki ezt kéri tőlem. Aki ezt elvárja tőlem, aki erre felhívja az én figyelmemet, hogy így kellene élni. Mert hogy ez az Isten, aki ezeket a parancsokat megalkotta számomra, valamit a javamra akar tenni. Valamit a javamra akar fordítani, hogy az életben a kihívások során, amit minden nap megélünk, megtapasztaljuk azt, hogy hogyan tudja azt az Isten mégis áldássá formálni számunkra. Mert ott vannak, mert jelen vannak. Szülőként valahol mi magunk is érezzük ennek a felelősségét és nagyságát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen út felé vezetem el a gyermekemet. És hogyha elindítottam egy úton, ott nagyon nehéz megállítani, és aztán fordítani azon, és nagyon nehéz odaállni egy szülőnek a gyermekkel, és azt mondani, hogy nézd, eddig én tévedtem. Vannak ilyen érdekes pillanatok, és az egyik ilyen az Isten közelségébe való eljutás, amikor valaki úgy élte az életét, hogy Isten nem számított. És egyszer csak már talán felnőtt korában azt mondja, hogy most meg már számít. És akkor oda menjek a gyermekemhez, és mondjam azt, hogy nézd, én gyermekkorom óta téged rossz úton vezettelek. Most találtam meg az igazit. Gyere, te is, és járj ezen. Mennyivel nagyobb ajándék, és a keresztségben valahol mindig ezt szeretnénk előmozdítani is, hogy együtt járni az utat a gyermekemmel az Isten felé. És együtt követni az ő parancsolatait, mert azok az életnek a beszédei. És milyen jó, amikor ennek együtt örülve, valóban az Isten áldását együtt tudjuk tapasztalni is. Tudjuk pedig, hogy abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk a parancsolatait. Ha megtartjuk az Isten parancsolatait, az azt jelenti, hogy bízunk benne. És ezeknek a gyermekeknek is az életében ez a legnagyobb kihívás, és ez a legnagyobb próbatétel is, hogy meg tudnak-e tanulni bízni bennünk, és utána meg tudnak-e tanulni bízni abban az Istenben, akik szülők, keresztülők, családtagok mögött ott áll, és próbálja igazgatni az ő életüket. És így igaz majd az ígéret, amelyet sosem hallgatunk el, amelyet az Isten azért tesz, hogy mi hálaadással tudjuk vezetni az ő életüket, hogy velük lesz minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal fogom most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek, közösen álljunk fel. És most a szülőkhöz és keresztülőkhöz fordulok, és kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, jöjjetek, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az élet csodálatos ajándékát köszönjük meg most is Te neked, amely mégis olyan nagy felelősséggel terhel, és nyomja a vállunkat és a szívünket, és néha a hitünket is. Szeretnénk, hogyha azok az életek, amelyeket Te megalkottál, tényleg tudnák a Te dicsőségedet hirdetni, rajtuk látszódna a Te örömöd, és ők valóban a Te ajándékodként élnének és nőnének fel ebben a világban. Egy olyan utat keresünk nekik, amelyen mindez megtalálható. Sokszor emberi bölcsességünkkel kutakodunk, és aztán ráismerünk arra, hogy e világ fölött ott van az, aki megalkotta, tökéletesen ismeri, és hatalmában tartja, és meg is tudja valósítani mindazt, amit benne eltervezett. Így akarjuk a kezedből elvenni a gyermekeinket, aztán újból visszanyújtani őket feléd, hogy a Te áldásod legyen rajtuk. Így kérünk, hogy erősíts meg bennünket hitünkben, kitartásunkban, szeretetünkben, reménységünkben, hogy mindazt a feladatot, amit ránk bíztál, hűséggel tudjuk és álhatatosan betölteni. Adj örömöt azoknak, akik ajándékot kaptak Te tőled, adj nekik bátorságot, hogy éljenek ezzel, és engedd, hogy a Te parancsolataidat megszeretve tudják hozzárendelni saját életüket és az övéik életét. Így kérünk ezekért a kisgyermekekért is, testi és lelki növekedésükért, kérünk, hogy hordozd őket ígéreted szerint, ahogy azt elmondtad, a világ végezetéig. Amen. Lóra, kerettelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 485. dicséretünket keressük. a 485. dicséretünknek valamennyi versét énekeljük, mind az 5 versét. Az első vers így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Mai igénket a Prédikátor könyvéből fogom olvasni, a Prédikátor könyvének az első részéből, a 12-től 18-ig terjedő versekből. Én a Prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magamat arra, hogy megvizsgálok és bölcsen kikutatok mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez. Azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Így gondolkodtam magamban. Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és az oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is, és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását és befogadását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sokszor van olyan nagy feszültségben a lelkünk, látva a te ajándékaidat, az ígéreteket hallva, az élet csodáját tapasztalva, amelyet most is tapasztalunk, hiszen a keresztségben megújítod mindig a szövetségedet mi velünk is, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Azt gondolnánk, hogy innentől kezdve az életünk a helyén kell legyen, és benne mindaz, ami történik, megmagyarázható és elfogadható te tőled. És valahol mégis a lelkünk másik fele érzi azt, amit a Prédikátor fogalmaz meg, hogy sok a küzdés, sok a választalanság, sok a próbálkozás és kudarc, és néha mi is elcsüggetten tudjuk azt mondani, hogy vannak hiába való dolgok. Kérünk téged most, hogy a te igéd világosítsa meg számunkra, hogy hogyan lesz az életünk úgy életté, amely de benned tud gyümölcsözni és áldássá lenni. És hogyan tudunk elhajolni a magunk akaratától, hogy ne a hiába való dolgokkal foglalkozva megkeseredett életünk legyen. Tégy rendet bennünk, és add, hogy az értékeink is a helyére kerüljenek, hogy tudjuk, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Tudjuk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami elhagyható. Sok mérlegelésünk közepette erre a bölcsességre. Vágyunk te tőled, és kérjük, hogy azt a szent lelked ezt munkálja ma is bennünk. Így kérünk, hogy légy itt, áld meg a te ígédet, hogy az szólhasson hozzánk, mi azt érthessük, és elfogadhassuk tőled. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 161-es számú dicséretünk első versével. 161-es számú énekünk, Siess keresztény, lelki jót hallani. Alapigénket kiemelem az előbb felolvasott részből, a Prédikátor könyvéből, az első fejezetből, a 14. és 15. verseket olvasom újra. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Foglaljuk el a helyünket. Igen, erős a hangvételváltás, az előbbi igehirdetések, vasárnapi igehirdetések és a mai alapigéje között. A zsidókhoz írt levélből olvastunk fel eddig részleteket, amely kifejezetten egy bátorító és vigasztaló bibliai könyv. A meggyengült, megfáradt embernek akar újból reménységet adni és felmutatni azt, hogy az élet micsoda ajándék Istentől. Sem azt nem szabad feladni, sem az Istenhez való kapcsolatunkat, amely néha meginog és meggyengül, nem szabad feladni. Tényleg nagy a kontraszt, hogyha utána a Prédikátor könyvét vesszük elő. Nem először ebben az esztendőben, az egyik ifjúsági csoportunk nyári csendes hetének minden alkalmát ezt a könyv tette ki. Aztán egy másik családos héten is előkerült egy előadás kapcsán, és már beszélgettünk róla. Most a gyülekezet egész közösségéhez hozom ide közel, hiszen a napi bibliaolvasásunknak ezek a szakaszai következnek. Hogy lehet érteni ezt a könyvet, hogy lehet elfogadni a benne megfogalmazódó üzeneteket úgy, hogy ne életuntá megkeseredetté tegyenek bennünket. Salamonnak tulajdonítják a bölcs királynak ezeket a gondolatokat, aki sok mindent megtapasztalt, mindene megvolt, ami egy embernek meglehetett, gazdagság, tervek, a tervek megvalósítása, mindaz, amit egy ember elképzelhetett, és azt mondja, hogy ő Izrael királya volt. Múlt időt használ, minthogyha a királyságára már visszafele tekintene, és kicsit mérlegre tenné vele együtt az egész életet. És valahol egy olyan keserű sóhaj van tényleg a szívében, és azt kérdezte, hogy na, és akkor most mi történt, hogy én király voltam? Megváltozott ettől a világ? Nekem valami különös elbánást jelentett az Istentől, emberektől, hogy én ezt a felelős tisztséget végigvittem, végigküzdöttem és harcoltam? Vagy ha visszanézek, akkor végülis minden ugyanaz maradt. Az emberek élik az életüket, keresik a boldogságukat, az egyik megtalálja, a másik kevésbé találja meg. Mit tudtam én ehhez hozzátenni? Minden alkalommal egyébként, amikor megállunk, és egy életre emlékezünk vissza, akár a mieinkére, nagy kérdés, hogy annyi mindent kaptam, de végülis mi változott meg a világban? A világ nem is veszi tudomásul, hogy én most gyászolok, hogy nekem elvesztettem valakit, aki hozzám tartozott. Elmennek az emberek az utcán, rám néznek, de nem tudják, hogy mi zajlik bennem, hogy mit érzek és mit gondolok, hogy mi az én nagy tragédiám, vagy mi a nagy örömöm. Tényleg az én személyes életem bármilyen hatással van erre az egészre? És ez az ember, ahogy ezt így végig gondolja, nagyon reálisan felállítja a maga téziseit, és azt mondja, hogy hát igen, ez a világ nem rajtam múlik. Nem én változtatom meg, nem én szólok bele a működésébe, és mégis ő maga a világ is erős hatást gyakorol rám, és valami kölcsönhatás van kettőnk között. Sok céltévesztést láttam, mondja ez a bölcsember, és ebből fakadhatott az a sok kudarc, az a sok fájdalom, vagy az a sok könny, és a sok hiába valóság, a hiába való fáradtság. Valamit az emberek keresnek, de mindig eltévesztenek. Keresik a célt, de nem mindig ahhoz jutnak, amit célként meg akartak határozni, vagy meg tudtak határozni. Most ugorjunk egy nagyot, és megpróbálom Jézusnak az egyik gondolatával megvilágítani, hogy min is tipródik ez a bölcselő. Jézus maga így fogalmaz a tanítványoknak, meg az őt hallgató sokaságoknak, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és a többi mind megadatik nektek. Meghatároz egy célt, és elmondja, hogy a célhoz Isten hogyan rendeli hozzá az eszközöket. És ezt azért mondja el, mert az ember céltéveszt azáltal, hogy az eszközökből célt alkot magának, és a végső célt elfelejti látni, és ezért a sok-sok küzdelemben, hogyha a kudarc éri, akkor nem is nagyon akar tovább igyekezni, feladja a harcot. Keressétek az Isten országát, és most inkább a másik szóra tenném a hangsúlyt, és az ő igazságát. Keressétek azt, amit az Isten úgy jelöl meg, hogy az a fontos, és a többit az Isten adni fogja hozzá. Amikor a prédikátor arról beszél, hogy sok hiába valóságot láttam, akkor az azt jelenti, hogy sok-sok ember kereste és a többit, de ezt a célt nem látta, ezért az a többi nem tette őt boldoggá, és igazából nem vezette őt el sehova. Ez a könyv beszél ételekről, italokról, szórakozásról, a család közösségéről, szerelemről, mindenről, amit az ember fontos dolognak tart az életben, és azt gondolja, hogy ez a cél. És erre azt mondja, hogy nem, ez így hiába valóság önmagában. Az Isten nélkül nem elérhető célok ezek. Az ő gondolatmenetét egy kicsit érdemes megvizsgálni, és amikor ő vívódik ezzel, akkor megnézni azt, hogy milyen lépéseket tesz. Először is itt van ez a felismerés, hogy tényleg itt minden hiába valóság lenne. És akkor elkezd kutatni és vizsgálódni. Így fogalmazza meg, hogy rászántam magam arra, hogy megvizsgálok és bölcsen kikutatok mindent. Vajon mi a célja? Hát az a célja, hogy valami logikát felfedezzen, valamit megértsen belőle, mert hogyha megértem, akkor egy kicsit a javamra tudom igazítani, fordítani ezeket a dolgokat, használni, megérteni és válaszokat találni, összefüggéseket felfedezni, értelmet találni benne. Mert hogyha értelmet találok, és a kérdéseimre megtalálom a feleletet, akkor meg fogok nyugodni, hogy minden a helyén van, és logikusan működik. Nagyon sok olyan helyzet van az életünkben, ahol megvannak a kérdések, de nagyon jól tudjuk, hogyha valaki adna egy olyan választ, ami az igazságot takarja, azt sem akarnám elfogadni. Ezek a kérdések mindig úgy kezdődnek, hogy miért? Az Istent is ezzel bombázunk. Miért? És ha az Isten teljesen világosan megmondaná, hogy miért, akkor én megnyugodnék? Nem nyugodnék meg, akkor elkezdenék vele vitatkozni, és azt mondanám, hogy ez nem jó érv. Az én szempontomból nem jó érv. Miért veszel el tőlem valakit? Miért nem engeded meg nekem? Miért nem adsz áldást erre? Pedig benne van szívem, lelkem, minden igyekezetem. És az Isten azt mondaná, hogy azért, mert én ezt így látom helyesnek, mert, akkor én elkezdenék vele vitatkozni, hogy de nézd az én oldalamat is. Nekem nem így van erre szükségem. Tehát nem biztos, hogy a válaszok olyan közel vezetnek minket a békességhez. Azt mondja maga a vizsgálódó, bölcselő ember, hogy én rászántam magam, és rájöttem, hogy rossz foglalkozás ez. Az Isten azoknak engedi meg, akiket szinte, hogy nem büntet ezzel, hogy bajlódjanak vele. Hány teóriája volt már az életemnek? Hány elgondolásom volt, hogy minek, hogy kell működni, és hányszor kellett hozzányúlni és változtatni rajta, és azt mondani, hogy hát úgy látszik, ez mégsem így működik. Hányszor tapasztaltam azt, hogy valami nem a szabályszerűségek elve szerint van az életemben, hanem felrúgja valami váratlan, valami hirtelen, valami nem kiszámítható dolog. Azért adta az embernek, hogy bajlódjanak vele. Miért nem értem? Sokszor elhangzik, és hadd húzzam most is egy kicsit alá, hogy nem is baj az, hogyha néha nem is értünk mindent. És valahol a hitünknek is az egyik legfontosabb üzenete az lenne, hogy ha nem érted, akkor is el lehet fogadni az Istentől, hogy mögötte van az ő akarata, mögötte van az elgondolása, sőt, még a legnehezebb helyzetekre is mondom, hogy igaz, mögötte van az ő szeretete is. Rászántam magam arra, hogy megvizsgálok és bölcsen kikutatok mindent. Hova jutottam el ezzel? A második lépésben elmondja, hogy hova jutott el ezzel. Eljutottam oda, hogy ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Keserű tapasztalatnak látszik ez is, ami valahol először talán arról szól, hogy sok mindennek neki feszülhet az ember, megerőszakolhatja önmagát is, a helyzeteket is, és nem tudja azokat kiegyenesíteni. Mert az görbe. Aztán utána mit kezd az ember a görbével? Megpróbálja görbét beépíteni az életében. Nem működik jól, de így kell élni vele. Ezt én mindig úgy szoktam a magam számára is fordítani, hogy valahogy így kezdjük elfogadni a világnak az igazságtalanságait is, így épülnek bele maguk a bűnök is az életünkben, hogy azt mondjuk, hogy hát ez velem együtt való dolog, hát nincs mit tenni. Isten is fogadja el, hogy én ilyen vagyok, én is elfogadom magamat ilyennek, hát ilyen az életem, ezek a körülmények. Tényleg igaz az, hogy a görbe, emberi szempontok szerint görbe is marad mindig. És ami nincs, azt nem lehet számba venni. Persze ez ellen is harcol az ember, hogy az a nincs, az tényleg nincs, vagy pedig azt a nincset gyorsan pótolom valamivel, hogy azért látszólag legyen valami. Nagyon sok helyzetünk van az életünkben, amiről nagyon látjuk, hogy nem az igazi. És az ember ilyen pótszerekhez nyúl, és azt mondja, hogy na ezzel kicsit több lesz a békesség, több lesz a szeretet, az elfogadás, több lesz a kedvem is a dolgokhoz, de a lelkem mélyén érzem, hogy ez nem az, amiből lehet táplálkozni. Ez nem az, ami mindennapnak adja azt az erejét, hogy én nekifussak és végigharcoljam. Aztán persze olyan is van, hogy az ember nem akar tudomást venni arról, hogy valami nincs. Nagy csalódások azok, amikor az ember rájön arra, hogy ő nem olyan, mint amilyennek gondolta magát. Hogy ő nem bírja azt elviselni, amit arra gondolt, hogy el tud viselni. Nem tudja azt megoldani, amiről korábban úgy gondolkozott, hogy én ezt a kis ujjamból is kirázom. Ami görbe, azt nem lehet egyenessé tenni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Zárójelbe teszem azért hozzá, hogy miért ne lehetne ettől függetlenül a görbe isteni elgondolás, és miért ne lehetne a nincs is az Isten akarata? Muszáj mindennek egyenesnek lennie? Muszáj mindig lennie valaminek? Mert én úgy gondolom, hogy az a jó. Egy nagyon egyszerű példával szeretném ezt megszemléltetni, vagy bemutatni. Tegnap a feleségem bicikliét szereltem. Teljesen szétszettem az egészet, kicsit kétségbe is estem, hogy össze fogom-e rakni a végén, És mikor szétszettem és szép sorba tettem az alkatrészeket egymás mellé, a saját elgondolásaim szerint, mivel ez egy használt jármű, kigondoltam, hogy mit hogy kell helyre igazítani. És volt olyan alkatrész közte, amit görbének találtam, és azt gondoltam, hogy na, ezt ki kell egyenesíteni. És szépen befogtam a satúba, és elkezdtem kalapálni, és el is törtem. Így a biciklit már nem lehetett összeszerelni a végén, és ráadásul az volt a legbosszantóbb az egész, hogy rájöttem az összeszerelésnél, hogy ez eredetileg és szándékosan görbe, csak én akartam kiegyenesíteni. Az életünkben sok olyan helyzet van, amiről nem értjük, hogy az Isten miért így keresztbe, miért így nagy ívben, és miért nem célirányosan. Az egyik legnagyobb ilyen példa a Bibliában az a 40 éves vándorlás, amit meg kellett tenni a pusztaságban, amikor mindenki jól tudta, még talán az a vándorló sokaság is, hogy teljesen felesleges 40 évig kóborolni egy pusztaságban, amikor célegyenesen el lehetne jutni rövidebb idő alatt oda. Ami görbe, azt nem mindig kell egyenessé tenni. És ami úgy görbült el az életünkbe, hogy az Isten azt egyenesnek gondolta ki, az meg nincs mindig erőnk, hogy azt mi hozzuk helyre. Segítség nélkül ez nem megy. És így kérdez rá, és aztán ez lesz a folytatása ennek a könyvnek, és aki egy kicsit bátor és meri a vállalkozást megtenni, és a felhívást a keringőre elfogadni Istentől, hogy végig gondolja és végigolvassa ezt a könyvet, ezzel fog találkozni, hogy hol van az én életemnek a hiába valósága, és hol van ennek a hiába valóságnak a feloldása. A hiába valóságokat úgy lehet leküzdeni, hogy valami annak értelmet kezd adni. Hogy újra visszabillent engem oda, ahonnan én is hozzá tudok nyúlni a dolgaimhoz. Mert a hiába valóság annak a szorítása, amikor úgy érzem, hogy kapaszkodom, de úgy sem érem el. Mikor a kisgyermek kinéz a polc tetején egy játékot, és azt szeretne elérni, és tudja, hogy ő nagyon kicsi hozzá, és csak nyújtózkodik, de nagyon messze van tőle az elérhetetlen, és egyszer csak oda jön valaki, és fölemeli. És a saját kezével azt el tudja venni. Nem leveszik neki a polcról, hogy tessék, fiam, játsszál vele, hanem felemelik hozzá, és azt mondják, hogy na most már el tudod érni. És a Bibliában ez a pillanat, amikor az ember oda kerül a helyére, hogy vannak dolgok, amiket az Isten elérhető közelségbe juttat, vagy elérhető közelségbe visz minket hozzá, ez magában Jézusban jelenik meg. Amikor az ember abból a nagy mélységből, amiből jön, és nem tud belőle kimászni, egyszer csak jön valaki, és felhozza arra a szintre, ahol én az Istennel kapcsolatba tudok újra kerülni. Tudok hozzászólni, meg tudom őt kérdezni, el tudom érni, meg tudok kapaszkodni benne. Jézus ezért mondja ott a tanítványoknak, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát. És ha ezt már megragadtátok, akkor nézzétek meg, hogy az Isten gondot visel rólatok. Akkor nem az lesz az életetek hiába valósága, hogy azokért a múlandó dolgokért, amelyek tényleg örömöt adnak, de csak ideig, óráig mindent feláldoztok önmagatokból. Valahogy így kerül vissza az ember oda az Isten közelébe, és így érti meg majd a prédikátor is, hogy az, amit Isten nélkül próbálkozom erőlködve, az mindig is egy olyan izzadságszagú, kudarcra ítélt valami. És amiben pedig belevonom az Isten hatalmát és irgalmát, és meggyőződöm arról, hogy az ő szeretetével fel akar emelni engem oda, hogy én azt elérjem, akkor ott az életem teljes lesz, kiteljesedik, és meg fogom érteni belőle azt, hogy hogyan akar engem helyreállítani. Egyébként nem akarom a csattanóját lelőni ennek a könyvnek, de az utolsó gondolatára oda jut el a prédikátor is, hogy a végső tanulság ez. Féld az Istent, és tartsd meg a parancsolatait. És itt szeretnék visszakapcsolódni a keresztséghez. Azok a parancsolatok, azokat lehet szeretni. Azokat azért lehet szeretni, mert őriznek és védenek engem, amelyek behatárolják azt a teret és légkört, ahova az Isten engem úgy akar helyezni, hogy én ott boldog ember lehessek. Csendesedjünk el, és kérjük az útmutatást, hogy ide eltaláljunk. Engedjük, hogy az Isten felemeljen oda, ahonnan mi is magunkhoz tudjuk venni és szorítani mindazt, ami igazán szükséges ahhoz, hogy egy őt dicsérő életet tudjunk élni. Amen.